Folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
A német kancellár szerint átalakításra szorul az Európai Unió döntéshozatali szerkezete. Angela Merkel erről egy német lapinterjúban beszélt. Ennek hátteréről kérdezem Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét.
Az nyilvánvaló, hogy elsősorban a francia elnök kezdeményezésére próbált reagálni a német kancellár. Azaz a rendkívül sok értelmezés és értékelés született róla, de ilyenkor mindig célszerű visszamenni a kezdetekig. Ami biztosan megállapítható, hogy a német kancellár és a személyében erre garancia van, alapvetően érdekeltnek tekinti magát és országát abban, hogy az EU fennmaradjon és az euró fennmaradjon. Angela Merkeli filozófiában Németország számára csak két út lehetséges, maradjon liberális a rendszer, mert az alternatíva történelmileg a nácizmus, és legyen európai maximálisan, mert szintén abból csak a régi múlt jöhet erre, hogyha nacionalistává válik az egész. Na most, és az Európát akarja erősíteni, és az Európai Uniót, a német filozófiában annak a központi maga vagy gyökere, megtartó ereje, az euró, tehát az szintén abszolút mértékben konszolidálni és külső újabb válságok ellen védhetővé kell tenni. Tehát ez a német megközelítés. Merkelnek nagyon kapóra jött, hogy lett egy olyan francia elnöki partnere, aki konstruktívan és nagyon széles körű elképzelésekkel próbálja ugyanezt a vonalat vinni, mert korábban több ciklusokon át kínlódott, igazából nem felkészült francia elnökökkel, akár francia Hollandról, akár pedig Sarkozyról volt szó. A probléma csak az, hogy amikor Merkel próbálja pozícionálni ehhez képest a német véleményt, akkor mindig beleszaladt két korlátozó körülménybe. Az egyik egy belső németországi, a másik egy külső nemzetközi gazdasági, vagy akár más tagországbeli. A belső németországi mindig is körülötte volt a görög válságban, és állandóan számolnia kellett ezzel, hogy ugyanis eleve van egy alkotmányos korlát, annak idején a Karlsruhe-i Német Alkotmánybíróság azzal a feltétellel engedte el a német márkát, és tette lehetővé, hogy beintegrálódjon a német gazdaság és a német pénz a közös pénzbe, hogy nem lehet szó soha más tagországbeli adósságok német adófizető pénzből történő finanszírozásra. Tehát rosszul gazdálkodó taktásokat a német adófizető nem finanszírozhatja meg.
Ugye most ismét egy nagy koalíció van Berlinben, illetve számolt-e ezzel, vagy számol-e ezzel Angela Merkel, illetve az ország területén lévő több millió bevándorlóval?
Pontosan itt akartam eljutni, hogy egyrészt van egy jogi korlát, amivel neki mindig számolnia kell. Másrészt van egy politikai korlát. Egészen más Merkel lavíroz ma, mint mondjuk ezelőtt tette volna, amikor egy nagyon magabiztos parlamenti többséggel kormányzott. Eleve leszűkült a középpártok politikai ereje, és azon belül is nagyobb a polarizáltság. A szociáldemokrata partner is mások szempontból egy nehezen kezelhető elem, és tetejében a saját természetes pártszövetségén belül, tehát a CDU-CSU összeállásban is rendkívül szélsőséges vélemények vannak, és ez nagyon megköti a kezét, nincs olyan politikai ereje és mozgásszabadsága, mint korábban volt. Jelenti ez azt, hogy miközben vannak olyan politikai tényezők körülött, akik szintén hozzá a Macronhoz hasonlóan euróintegráció mélyítés szeretne elérni, vannak felerősödött közben azoknak a hangja, amelyek még erőteljesebben próbálják elkerülni azt, és sokan éppen a görög tanulságra utalnak, hogy a németekkel próbálják megfizetni, hogyha valamelyik tagország bajba jut. Újabb és újabb garanciákat akarnak arra, hogy semmi olyan forma nem intézményesülhet, aminek a végső számláját majd a német büdzséből kell kiegyenlíteni. Itt már meg a bankunió véglegesítése is, ahol már megvan a felügyeleti rendszer, megvan a szanálási rendszer, de nincs meg a betétgarancia rendszer, mert ott is valakinek majd állnia kell a végső számlát, és egyelőre nem látnak garanciát arra, hogy ez ne a legnagyobb nettó befizető országoknál legyen. Most ugyanez merült fel egy európai monetáris alap létrehozása, és általában egy más tagországok számára mindenféle mentő lehetőséget biztosító pénzügyi alapok kapcsán, hogy hogyan lehet garantálni azt, hogy a gyengébben teljesítő tagországok ezt ne egyszerűen egy könnyen elérhető, könnyen kihasználható menedéknek tekintsenek, közben nem ők teszik be rá a pénzt, hanem a gazdagabban. De ettől való félelem a belpolitikában Merkel könyületében nagyon felerősödött, és azok, akik ilyen alapról próbálják lefogni a kezét, például elősegíteni azt, hogy maximálisan felzárkózzon Macron összes elképzelése mellé, azok a tetejében támogatja az, amire a legelején hivatkoztam, hogy mindezt egy kőkemény német alkotmányos és alkotmánybírósági előírás is alátámasztja és segítést. Nagyon nehéz ebből kilavírozni.
Jó, hogy szóba hoztad ezt az eurót, mert azóta már megjelentek egyes kommentárok a Merkel tervről, ha lehet így fogalmaznunk, és ők pont azt hozták fel kritikaként, hogy nem nagyon foglalkozott Merkel, vagy nem nagyon foglalkozik az eurózóna megerősítésével. Pontosan a te általad említett központi bank, illetve más egyéb intézmények megerősítésével.
Igen, mert mint mondtam, két oldalról is behatárolt a mozgása. Éppen elég lenne a belső, de tetejében a belső ellenkezőket még jobban felerősíti a külső. A görög emlék mindenkiben él, és továbbra is nagyon sokan úgy érzik, hogy Merkel valahol megkerült ezeket az alkotmányos korlátokat, amikor valamilyen módon mégiscsak lehetővé tették, hogy összességében több száz milliárd eurós nagyságrenden támogatást adjanak Görögország számára. Akkor ugyan az érvelés nem az volt, hogy a görögöket segítik, hanem hogy az eurót védik, látva az összpénzpiaci támadást, és ez viszont már lehetővé teszi az alkotmány is, hogyha az euró, mint német pénz kerül veszélybe, akkor ott viszont lehet lépni. Na most tetejében a görögök emléke után most felerősödött az olasz fenyegetés. Ugye Olaszországban egy olyan kormány alakul, amelyik pillanatnyilag még azt tekinti fő politikai programjának és üzenetének, hogy nem akarja elfogadni az eurózóna úgymond diktátumát, a gazdag északi országok diktátumát. Konkrétan meg is nevezik, hogy a német gazdasági gyarmatosítást, hanem saját kereslet bővítő generáló politikájuk mentén akarnak haladni, adókat akarnak csökkenteni, költségeket akarnak, kiadásokat akarnak növelni, összességében több mint 100 milliárdos nagyságrendű kiadást számoltak ki szakértők már is, ha csak elkezdik végrehajtani a programjukat, ami mindazt vetíti előre, hogy az olasz hiány elszállhat, az olasz adósság elszállhat, és egy megtízszerezett nagyságrendű görög probléma termelődhet hamarosan újra, ahol megint majd valakinek el kell döntenie, hogy hagyjuk őket bedőlni, vagy megfinanszírozzuk azt, hogy helyreálljanak, mert és kinek van ehhez a legtöbb pénze, a németeknek, na ettől fél a német belpolitika, és ettől még harciasabb. Akinek pedig labíroznia kell ebben középen a kancellárnak, még inkább behatárolt, hogy egyáltalán merre léphet.
Szóba hoztam már a beszélgetésünknél, hogy ugye az elmúlt években különösen gyarapodott a Németországban lévő bevándorlók száma. A bevándorláson, a migrációval, a biztonságpolitikával foglalkozott-e Angela Merkel? Hogyan közelíti ezt meg a német kancellár?
Hát természetesen foglalkozott, hiszen ez központi kérdés a német belpolitika és általában a jelenlegi német helyzet, gazdaság és politikai helyzet számára egyaránt. Ma már mindenki látja Németországban is, hogy nem egyszeri migrációs robbanásról volt szó, mint mondjuk a délszláv háború idején, amikor egy időre átment néhány százezer ember a különböző jugoszláv utónállamokba, majd aztán hazamentek, hanem itt inkább egy világnépvándorlásról van szó, és ennek megfelelően kell tudni megerősíteni a külső határokat, még inkább kinyúlni azokért az országokért, ha egyáltalán el akarnak indulni, illetve kezdeni kell tudni valamit azokkal, akik már beérkeztek. Merkel megpróbált itt is pragmatikus lenni, úgyhogy lehetőleg a saját belső elégedetlenkedőit is tetszilapítsa, de közben ne idegenítsen el magától mindenkit. Például magyar szempontból az legfontosabb üzenete az volt, hogy fölvetette azt egyébként magyar részről már nagyon régen hangoztatott lehetőséget, hogy többféleképpen járulhat hozzá tagország konstruktívan a közös menekültügyi problémához. Alternatív megoldást lehet például az is, ha valamely tagország elsősorban a forrásországokkal akar foglalkozni. Nem kimondva, de tulajdonképpen implicite utalva arra, hogy tehát nem értem azzal, hogy befogad menekülteket, mindaddig, ameddig a közös irány segíti. Ez például egy nagyon fontos új üzenete volt az egésznek. Ami a biztonságpolitikát illeti, itt a meghatározó körülmény elsősorban az Egyesült Államok politikája. Ez önmagában nem új, tulajdonképpen Donald Trump elnöki választása óta egy többé-kevésbé megfogalmazott német politikai alapállás volt az, hogy Európának össze kell szednie magát, és egyre kevésbé számíthat arra, hogy a külső nagy testvér, vagy úgyis minden körülmények között be fogja áldozni a maga anyagi emberi forrásait, eszközeit, és meg fogja őt védeni, hanem magának kell mindezt megszervezni. A különbség az, hogy erre a pontra most nem csak kitért, hanem konkrétan meg is nevezett területeket, helyeket, ahol már javasol elkezdeni tervezni, pénzbe rakni, felkészüléseket csinálni.
Ugye az interjúban szóba került az Európai Bizottság struktúrájának átalakítása is, de mivel az időnk eléggé szűkös, ezért visszatérnék arra, mivel talán kezdted a beszélgetést, hogy ideológiai szempontból merre akarja vinni Európát, az Európai Uniót, látva, hogy jövő nyár elején lesz ugye az európai parlamenti választás, liberális irányba, vagy pedig illiberális kereszténydemokrata vonalat is fel lehet fedezni, vagy mehet-e mellette, vagy ebben benne? benne lehet ez?
Teljesen kizártnak tartom, hogy ezt ilyen szempontból mérlegeli, és ez alapján hozza meg a döntéseit. Talán is inkább, mert egy alapvető belső meggyőződés vezérli, mint mondtam, azok közé, a német politikusok közé tartozik, akinek történelmi tanulságként meggyőződése az, hogy a német történelmi legnagyobb tragédiája az volt, amikor erősen központosított volt, és nagyon nemzeti nacionalista volt, ebből nőtt ki ugyepár a náci diktatórikus német rezsim, a hitleri ország. Ezt mindenképpen kerülni kell, és ő meggyőződéssel követi azt a vonalat, hogy minden olyasmit támogatni, lépni kell, ami fenntartja a sokszínűséget, a szabadságot, az átláthatóságot, tehát tulajdonképpen liberális, ez is mondja azt, hogy szerint egy demokrácia csak liberális, tehát, de mint mondom, ez egy német megközelítés a német tanulságok alapján. Másrészt pedig kerülni kell minden áron a bezárkózást, a nemzeti prioritások olyan maximalizálását, ami ellenségessé tud tenni a környezettel szemben, nem éppen, hogy egymáshoz kötődőhöz, szinte egymástól függővé kell tenni a világot maga körül, tehát európainak kell lenni.
Ezeket az elveket nem írhatja felül az európai parlamenti választás, illetve a szavazat maximalizálás?
Nem. Az Európai Parlament szerepe nem lebecsülendő, de egyáltalán nem döntő. Végsősorban a meghatározó jelentőségű kérdésekben választhatatlanul a tagországok miniszteri tanácsa, végsősoron pedig a tagországok állam és kormányfőjének a tanácsa dönt. A parlament nem törvényalkotó, hanem törvényjóváhagyó abban a közös játszmában, ami az Európai Unióban folyik. A parlament csinálhat nagy zajt, lehet rossz politikai hangulat, de önmagában nem képes eltéríteni az Európai Unió integrációs fejlődését, legfeljebb bizonyos fokig akadályozni.
Fóris Györgyöt, a Bruxinfo elemzőjét hallották. Ezzel véget is ért a brüsszeli hét. Új adással jövő héten jelentkezünk. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő, Németh Zoltán. Viszonthallásra!